Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyétek meg, és tartsátok meg ezért mindazt, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik meg. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, s helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön meg nagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekre. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főteren, a rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindannyian testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hivassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, őt megalázzák. És aki önmagát megalázza, őt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Eszembe jutott egy kedves ismerősöm, aki egy beszélgetés során egyszer csak valahogy szóba került, hogy ő tulajdonképpen egy egyetemi tanárként, hát tulajdonképpen doktor. És akkor rácsodálkoztunk arra ebben a beszélgetésben, hogy soha egyetlen egyszer se láttuk, hogy valamikor is odaírta volna, hogy doktor, vagy hogy ez egyáltalán előkerült volna. És akkor rákérdeztünk, hogy ez tulajdonképpen miért is van, és akkor a következőt mondta. Hát tudjátok, miért írnék a nevem elé két betűt, azért, mert 40 éve megírtam egy dolgozatot? Azt mondta, ennek semmi értelmét nem látom. És emlékszem, hogy fiatal ember voltam, de serdülőkorú, és egészen belé mivódott ez a gondolat, hogy tényleg ezt egészen másképp is lehet látni, mint hogy általában sokan látjuk. Aztán eszembe jut az, hogy a halottak napján megyek, és senkit nem szeretnék megbántani, de ahogy nézem a sírföliratokat, mikor a pap megy és temet, és sokszor egy órát kell sétálni, hogy elérjünk a sírig, mondjuk az új köztemetőbe, nagyon sok sírföliratot meg lehet olvasni. És hogy mi minden szerepel ott ezeken a sírföliratokon, nem is akarnék ezzel kapcsolatban bármit is mondani, csak úgy tenni egy kérdőjelet, hogy tényleg ő az, hogy tényleg az ott a lényeg, ami azon ott szerepel. És aztán eszembe jut ez a mondás, valakinek a sírfölirata így szól, XY, emberként született, asztalosként halt meg. Hogy nem tudom, talán a legnagyszerűbb sírfelirat valahogy így hangzik, hogy emberként született, és sikerült neki emberként is meghalnia. És tulajdonképpen erről szeretnék beszélni. Szóval még egy élményemet idehozni, hogy valahogy úgy kezdjünk érzelmileg is a témára hangolódni. Tegnap meghívtak Debrecenbe, a református nagy templomba, akkor persze ott álltam még ott a készület helyén, hogy mikor kezdődik majd az előadás, és tényleg nagyon sokan voltak, és ott állt ott a meghívó, kedves fiatalember, és a lelkész úr, és még valaki, és valahogy hát volt még pár perc, és úgy érezték, vagy azt gondolták, hogy szóval kell engem tartani, és nagyon kedvesek voltak, és a nagy kedvességben valahogy ez jutott eszükbe, hogy arról beszéljenek. Azt mondták nekem, hogy tudod, Feri, nem is olyan régen még második János Pál pápa állt itt, és beszélt. akkor utána nem tudom, hogy nem láttak rajtam kellő reakciót. Akkor volt, hogy az országgyűlés volt itt. Haj! És lehet, hogy megint nem láttak a kellő reakciót, és próbálták egymást túl licitálni, hogy mi minden történt már a debreceni nagy templomban. Tulajdonképpen csak arról szeretnék beszélni. És akkor még egy dolgot idehozok, hogy nyáron kedves ismerőseim látták azt a végtelen, talán tudatlanságnak nevezhetjük, ahogyan fogalmam sem volt, mi az az Insta. És akkor egy szép nyári napon, amikor úgy tűnt, hogy erre mindenképpen ráér, megmutogatták nekem, hogy az micsoda, és hogy hogy kell használni, és mi az értelme. Ezt tanultam meg legkevésbé. De minden esetre, hogy hogy kell használni, és hogy általában ez hogy néz ki, és miről van szó. És főleg azért nem akarom ezt hosszabban mondani, mert valakinek ez semmit nem mond, akkor én biztos most nem akarnálok bevezetni ebbe. És tulajdonképpen akkor eszembe jutott Hamvas Béla, aki a következőt mondja, háj, háj, ez a 20. század, pedig az még csak a 20. volt. A legtöbb ember azzal van elfoglalva, hogy milyen látszatot keltsen. Hogy az időnk és energiánk nagy részét a látszat kidolgozására, majd föntartására fordítjuk, utána hozzátette, és akkor semmi mással nem törődünk, hogy hogyan tudunk valamilyen hatást gyakorolni. És akkor ezzel foglalkozunk a látszattal és a hatással, a föltett képekkel és a megosztott posztokkal, és aztán elkezdjük figyelni a lájkokat, és szeretnénk instasztárok lenni, és követőket gyűjtünk. Nem akarom ezt hosszabban mondani, az első gondolat így szól. Tulajdonképpen mindez valahogy abba az irányba visz bennünket, hogy tényleg mennyire nem könnyű megmondanunk, hogy kik vagyunk. Az egész életünket valahogy eltöltjük azzal, hogy valahogy megpróbáljuk kitalálni, hogy kik vagyunk. Megpróbáljuk megvalósítani és megalkotni, és valahogy ennek a bevezetője, hogy valaminek látszani akarunk, vagy mutatni magunkat, és hatni, és valahogy manipulálni. És tulajdonképpen itt valami tényleg lényeg és nagyon egyszerű dologról van szó. Hogy közel tudok-e kerülni ahhoz a valósághoz, hogy tulajdonképpen ki vagyok. Hogy egy ember vagyok. Hogy meg fogok halni. Hogy van 70-80 évünk jó esetben, de lehet, hogy kevesebb. Hogy azután el fognak felejteni. Hogy 3-4 nemzedék, és már a nevünket sosem fogják tudni. Hogy ez például a valóság. De azt is nevezhetjük a hívő ember valóságának, hogy azt mondjuk, Isten gyermeke vagyok, hogy a Szentléleknek vagyok a temploma, hogy Jézusnak testvére vagyok, hogy végtelenül egyszerű dolgok írják le legjobban azt, hogy kik vagyunk. És tulajdonképpen mégis hajlamosak vagyunk egy életen keresztül egyrészt megpróbálni bebizonyítani, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, nem kell bizonyítani. Egyszerűen nem kell bebizonyítanunk, hogy a Szentlélek templomai vagyunk, mert azok vagyunk. Sem azt, hogy Isten gyermekei, mert azok vagyunk. Mások pedig egy életet elfecsérelnek azért, hogy valahogy lázadjanak az ellen, hogy meg fognak halni. Hogy mulandók vagyunk, és végesek, és kétségkívül tökéletlenek, és kétségkívül úgy is maradunk. És az is egész biztos, hogy életünk végéig lesznek, akik szeretnek, és lesznek, akik utálnak. És ez biztos, hogy így marad. És ezért vannak, hogy életen keresztül ez ellen harcolnak és küzdenek, és de nagy dolog egyszerűen csak beleállni a legegyszerűbb realitásba, és azt közelengedni magunkhoz. Nem kell bebizonyítanunk, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, hanem egyszerűen csak az alapján létezni. Nem kell harcolnunk azzal, amik vagyunk, küzdeni és megpróbálni megmásítani, mert egyszerűen csak azok vagyunk. Az első gondolat így szól, hogy lehet írástudó, lehet farizeus, a 21. század embere, aki posztol és lájkol és követőket próbál, és a képek és az üzenetek és minden. Valójában sokkal egyszerűbb a dolgunk. Gyökeret ereszteni abban, akik vagyunk. A második gondolat így szól, azt mondja Jézus, hát tulajdonképpen egy a ti atyátok a mennyei. Hogy mennyire nem könnyű ez a helyzet,
hogy itten a papokat atyázzuk, teljesen fölösleges, teljesen az. Minden tiszteletem az egyházi hagyományé teljességgel fölösleges. Én biztos nem kívánom. Ha soha többet senki nem fogja mondani, hogy Feri atya, úgyis az vagyok, aki vagyok. Nem kell engem atyázni, egyáltalán nem kívánom. És ez is olyan érdekes, hogy mikor elmegyek valahova, és akkor szokták ezt a fordulatot használni, hogy ó, hát jött ez az előadó, Pál Feri, atyának szokták mondani. Hát nem szoktak annyira atyának mondani. Nem, kifejezetten Pál Ferinek szoktak mondani, és ez egy kicsit sem ad hozzá, vagy vesz le abból, aki vagyok. De nem ez az érdekes, hanem az a kérdés, hogy tudom-e, hogy ki vagyok. A legegyszerűbb mondatokhoz közel tudok-e kerülni. És akkor a második gondolat így szól, hogy tudom-e, hogy ki Isten. Hogy van bennünk egy késztetés Istennel kapcsolatban, hogy valahogyan őt magunk alá rendeljük, mert nem tudjunk mit kezdeni azzal, hogy egy nagyon egyszerű mondatot próbálnék mondani, hogy én kicsi vagyok, ő meg nagy. Végül is ez igaz. Egyszerűen csak kicsi vagyok, ő pedig nagy. És ebből nem sok minden következik, csak az, hogy én kicsi vagyok, ő pedig nagy. És ezért vannak, akik elkezdenek küzdeni és harcolni ez ellen, és utálják, hogy Isten nagy, és hogy ő kicsi, és akkor fogják, és van egy kedves ismerősöm, nagyon szeretem őt, és a jó ízesen tudja mondani, de azért mindig megmosolyogtat, mikor azt mondja nekem, Isten jó cimbi. Nem tudom, hogy Istent érdemes-e így látni jó cimbinek. És aztán vannak, akik egészen szeretik Istent semmibe venni. Azt mondta egyszer egy lelki író, Istennek tulajdonképpen kevesebb a hatalma fölöttünk, mint egy villanyoszlopnak. Mert kétségkívül a villanyoszlopot ki fogjuk kerülni. Istenem pedig mi minden további nélkül szívesen átgázolunk, hogyha éppen olyanunk van. Nagyon sokan az Istennel való kapcsolatban valahogy egy küzdelemben töltik az életet, hogy hogyan lehet valahogy Istenről nem tudomást venni, vagy valahogy úgy csinálni, mintha nem számítana, vagy nem volna ő nagy, és én nem volnék kicsi. Mások pedig, ahogy Istenre tekintenek, eláll a szavuk is, és valahogy itt a szívük a torkukban dobog, és csak valahogy egy olyan alá-fölé rendelő viszonyt tudnak elképzelni, abban a kicsiség megalázó, vagy a kicsiség olyan megszégyenítő, hogy a kicsiség félelmet kelt a kicsiben, hogy a kicsiség valamiképpen arról szól, hogy te egy nulla vagy, egy senki vagy, hogy a kicsi azt jelenteni, hogy te nem számítasz, hogy nem vagy fontos, hogy nem vagy értékes, hogy kicserélhető vagy, és lecserélhető, és nem lesz majd neved, és... Hogy milyen nagy dolog a kicsiségünket megbecsülve, a nagyságot megbecsülve, tudni, hogy amikor ezek a gondolatok és érzések kapcsolódnak bennünk ehhez, hogy kicsi meg nagy, ennek Istenhez nem sok köze van. Hogy mikor Isten és mi emberek vagyunk, ő egy kicsit sem várja ezt, hogy mi rettegjünk és féljünk, hogy megalázkodjunk, hogy szorongjunk, hogy szégyenkezzünk, hogy mint a kisgyerek tördeljük a kezünket, hogy az izzadó tenyerünket valahogy a szoknyának, meg a nadrágnak a széléhez dörzsölgessük. Ezek a mi képzeteink. Tehát ilyen nagy dolog, hogy egyszerűen csak mondjuk abból az alapelj helyzetből indulunk, én kicsi vagyok, és ő nagy. És egyszerűen csak ez a realitás. Van néhány kedves ismerősöm, hegyeket másznak, most is van, aki itt van. És akkor az egyik őktől hallottam egy olyan szép dolgot, azt mondja, hogy hát vannak olyan hegymászó társaim, azt mondják, megyek, meghódítom ezt a hegyet. Ő azt mondta, hogy az ember a hegyet nem hódítja meg, a hegy nagy, az ember meg kicsi. Tehát az sokkal inkább reális, hogy megyünk, azt ameddig elérünk. Hát éppen a tetejéig is eljutottunk, nagy dolog, de valószínű elég gyorsan vissza kell jönni, nehogy meghalljunk. Hogy ezek a képzeteink, hogy a hegyet meghódítjuk, vagy a nagy Isten előtt meg kell alázkodnunk, ezek belőlünk fakadnak. Egy de nagy dolog, megállok a hegy alján, azt mondom, nem, ilyen pici vagyok. Hát mert nincsen semmi rossz. Ránézek a hegyre, azt mondom, hűha. És tulajdonképpen erről van szó. És kialakul egy nagyon természetes viszony a kicsi és a nagy között. És az ember nem akar nagynak látszani, és a hegyet nem akarja lekicsinyíteni, ezért a hegyet nem akarja meghódítani, legfőjebb nagyon kíváncsi rá, és hogyha egészen a tetejéig megy, ez mekkora öröm, és milyen szívesen elmondja a többieknek, szívesen mutat róla fotókat, és elmondja, tudjátok, ott is minden nagyon gyönyörű. Tehát a második gondolat így szól, de nagy dolog, egyszerűen csak abban a realitásban lenni, amit próbálunk valahogy megragadni, én biztos nem tudom jól megragadni, csak valahogy így megfogalmazni, hogy Isten nagy, és én kicsi vagyok. És az egyikből, és a másikból is rengeteg minden nem következik, amiről azt gondoljuk, hogy következik. És aztán a záró gondolat, a harmadik, és azt mondja Jézus, hogy hát ti meg egymásnak testvérei vagytok, de mindenki mindenkinek. Hogy itt is egy végtelenül egyszerű kijelentés, és egy életen keresztül tulajdonképpen ezt tanuljuk. Semmi mást, mint hogy én testvéred vagyok neked, és te én nekem testvérem vagy. És milyen döbbenetes, hogy amikor valaki orvos lesz, vagy tanár, vagy szülő lesz, apa és anya, pap lesz, vagy irodavezető, abban a pillanatban képes elfelejtkezni arról, hogy egy mellérendelő viszonyról van szó. Hát azért, mert orvos vagyok, azért azt gondoljam, hogy a kapcsolatunk hierarchikus. Hát miért lenne az? Én orvosként vagyok ember, te most betegként vagy ember, és mi egymásnak testvérei vagyunk. Hogy amikor orvosokkal találkozom, vagy növendékekkel, akkor annyira jó beszélgetni arról, hogy akkor leszel jó orvos, hogyha tisztázod a viszonyodat a hatalommal. És akkor leszel jó tanár, ha tisztázod a viszonyodat a hatalommal, és jó apuka, meg anyuka, ha tisztázod a viszonyodat a hatalommal. Hogy de nagy dolog azokban a helyzetekben, amelyekben kétségkívül lesz majd, hogy valaki rászorul, és a másik talán tud valamit, az egyik ért valamihez, a másik nem, soha el nem lépni abból az alapállásból, hogy mi egymásnak testvérei vagyunk. Csak most éppen a szerepek alapján úgy van, hogy én tudok valamit adni neked, te pedig erre rászorulsz. És ez még inkább fölhív engem arra, hogy testvérnek lássalak. Akkor is, ha akármilyen szerepben vagyok most éppen. És tulajdonképpen, amit egy életen keresztül tanulunk, nekem erről egy picit könnyebb beszélni, amikor a férj és a feleség, a házas társak, azt látom kívülről, egy életen keresztül tanuljátok azt, hogy hogyan tudtok felnőtt társai lenni egymásnak. Hogy mennyi küzdelem zajlik a fölött, hogy ki van fölül, és ki alul, és kinek van igaza, és ki lehet a kisgyerek, akiről most gondoskodni kell, hogy ki legyen a rászoruló, akit a másik majd megment, vagy hogy tudnék én a megmentő lenni, mert ez olyan tisztes szerep, abban a rengeteg előny van, hogy tudnék ez lenni, vagy az lenni, hogy a vitáinkban hogyan tudunk sérült gyerekként létezni, és nem felnőttként társkapcsolatban lenni. Egy-egy nehéz helyzetben hogyan tör ki belőlünk a öklétrázó szülő, ahelyett, hogy társak tudnánk lenni. Tulajdonképpen egy életen keresztül tanuljuk azt, hogy mit jelent, hogy te a testvérem vagy, és én a te testvéred. És ez egy végtelenül egyszerű mondat, és sokkal több van benne, mint amit össze-vissza próbálunk kutyulni és alkotni itt a világunkban. Azt mondja Jézus, hát tulajdonképpen egy Isten van, ő a mennyei atyátok, ti meg egymásnak testvérei vagytok. Az összes többi, talán így mondhatnánk, valamiféle jó szándékú káprázat. De nagy dolog, egyszer csak a legegyszerűbb valóság talajára kerülünk, és tulajdonképpen semmi más nem történik. Csak fölfedezzük és fölismerjük azt, ami van, és azt, aki van.